Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 826. énekünket. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám.
Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Égi lángod járja hát, szívem és a szám. Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel, Isten élő lelked, jöjj, áldva szállj le rám. Isten élő lelked, jöjj, légy vezérem itt. Ó, segíts, hogy hagyjam el bűnök útjait. Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel, Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem itt.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. A köztünk levő gyászolókkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerettei, Csató Sándor, 81 évesen elhunyt nagyváradi születésű testvérünktől. Családja Isten iránti hálával emlékezett, az ő, valamint fél évvel ezelőtt meghalt felesége Éva életére. Szentlélek vigasztalását kívánjuk a gyászoló család számára. Reformáció esti közös alkalmunk holnap, október 31-én hétfőn este 6 órakor lesz az evangélikus templomban. Szeretettel várjuk a testvéreket. Most pedig az Isten tisztelet után kérjük, hogy senki ne rohanjon el, hanem a fiataljaink és asszony testvéreink szeretettel készítettek egy kis sütemény teát, és éljünk vele, és beszélgessünk kint a templom kertben. Házasság építő alkalmunk, ige tanulmányozás, házaspáros biblia tanulmányozásunk 2 hét múlva vasárnap folytatódik, tehát 2 hét múlva vasárnap délután 4 órára várjuk a házaspárokat. Gondnok úrnak a hirdetéseit hallgassuk meg.
Áldás, békesség, szeretett testvéreim, hirdetni kívánom, hogy a mai persejpénzünk a reformáció hetére való tekintettel a egyházkerület, a Rásony-Sáp-Berencs Rásonyi Református Egyházközség műtemplomának támogatására fog történni. Tehát a reformáció hete alkalmából ugye ez a persejpénzt mindig a egyházkerület részére adjuk, így adakozzunk a testvérek részére. Testvéreim, a reformáció hete nem csak az ünneplésre adott alkalmat, hanem arra is, hogy visszaemlékezzünk arra az útra, amelyet egyházaink bejártak, a szembenállástól a közösségig. Református püspökeink, esperesseink, lelkészeink közös útja valahogy világosan és szimbolikusan is kifejezi, hogy ma egyházaink a Krisztusban ajándékén kapott közösség és gyakorlati együttműködés elmélyítését keresik. Amit most ugye minden héten, ugye az elmúlt héten is, ugye a reformáció hetenként járjuk sorba templomainkat, gyülekezeteinket és kapjuk ige hirdetésünket, Az az együttműködés mutatja, és hitünk elmélyítését szolgálja. Áldott legyen ez a hét, és legyen áldás a reformációs közösségeinkre. Szeretett testvéreim! Ebben az évben 93-szor álltunk ravatal előtt lelkipásztorainkkal. Halottat napja közeledik, nekünk ez az emlékezés jelenti. Emlékezni az eltávozott szeretteinkre, emlékezni mozdulataikra, mondataikra, szerettükre, az együtt töltött időre. Emlékezni szüleinkre, nagyszüleinkre, akik óvó tekintettel figyelték gyermekkori esetes botlásainkat, emlékezni rájuk, akik szeretettel figyelték felnőtté válásunkat, emlékezni segítségükre, hogy az élet kapujában való átlépésünkkor emlékezni a nagy beszélgetésekre, amiből lehet, hogy akkor nem is, de később bizton tanultunk. Tudom, emlékezni nem csak e napon kell, de talán ilyenkor jobban elcsendesedik, lelassul a világ, és nagyobb teret enged az elmúltakat visszaidézni. Mert emlékezünk, és megvidámodik a szívünk, írta Gyökösi Endre. Ezen a napon is imádkozom, és imádkozunk többet is, mint máskor, de nem a halottainkért, hanem az élőkért. Imádkozunk azokért, akik már átértek az Isten által meghatározott útra, és imádkozunk azokért, akik még nem. És imádkozunk azokért, akik jót tettek velünk, és imádkozunk azokért is, akik nem. Szeretett testvéreim, ebben az évben búcsúztunk gyülekezetünktől, Székely Gizellától 79 évesen, Székely Dénestől szintén 79 éves korában, egy hónap különbséggel tértek haza Teremtőhöz. Tári Ignácnétől, Ida nénitől, aki 99 éves korában hagyta itt a földi pályát. Szabó József testvérünktől, aki 80 évesen tért haza Teremtőjéhez. Balogh Gáborné, született Gerger Gizellától, aki 42 éven át volt gyülekezetünk rakja, és 90 évesen hunyt el. Szőkényi Luzsán Ildikótól, aki 75 évesen tért haza. Zombori Attillától, aki 67 évesen, és Halmi Attillától, aki 60 évesen Nagyváradon tért örökföldi nyugalomra. Testvéreim, hajtsuk meg a fejünket és imádkozunk. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk azért, hogy a felmár feltámadásoddal, mint utolsó ellenséget legyőzted a halált. Köszönjük ezt az életet, ami a tiéd, szétosztott bennünk a hívok között. Köszönjük, hogy te magad vagy a feltámadás és az élet, és aki benned hisz, ebből életből kap. Ajándékozz minket ezzel, kérünk. Ajándékozz meg kegyelmesen a te ígédnek józanságával, hadd tudjunk mindenről úgy gondolkozni, hogy te tanítod azt nekünk a magunk érdekében. Taníts meg minket nagy szeretettel és türelemmel tovább vinni ezt a világosságot, amit tőled kapunk. Taníts minket vigasztalni a gyászolókat, taníts minket józanítani homályos elmélyeket, reménységet, ahol kétségbe esett emberek vannak. Töltsd meg a szívüket élő reménységgel, tőled kapott békességgel. Taníts meg túllátni a láthatókon, s komolyan vegyük a láthatatlanokat, és téged magadat is, Uram, ígéreteidet. Ámen. Áldott legyen az Isten tisztelet, áldott legyen életünk. Áldás békesség.
Köszönjük szépen. És akkor most folytassuk az Isten tiszteletet a 627. énekkel, a mennyben fenn a trónusnál. A mennyben fenn a trónusnál, a Krisztus értem közben jár, nagy főpap égig kezesem, örökre biztos vételmem. Markába véste nevemet, szívébe írta nem feled, örökké ő lesz pártfogóm, elnémul minden vádolóm, elnémul minden vádolóm.
Amikor a sátán megkísért, és vádol meg bánt bűnökért, Jézusra nézek, áldom őt, a bűneimből megmentőt. Ő halt meg minden vétkemért, a bűntelen, a bűnösét, Isten a bíró fölmentett, Krisztusra nézve engedett, Krisztusra nézve engedett.
Hallgassuk meg Isten igéjét, Lukács evangéliuma 16. fejezetéből a 19. verstől a fejezet végéig. Ezt mondja Jézus. Volt pedig egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és minden nap nagy lakomát szerzett. És volt egy Lázár nevű koldus, aki fekélyekkel tele ott feküdt a kapuja előtt, és szívesen jól lakott volna a gazdag asztaláról lehullott morzsákkal, de csak a kutyák jöttek, hogy nyalják sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és az angyalok felvitték Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. És amint a pokolban kínok között felemelte szemeit, látta távolról Ábrahámot és Lázárt annak kebelén. Akkor így kiáltott, Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy mártsa ujjának hegyét a vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert gyötrődöm a lángban. Ábrahám pedig azt mondta, Fiam, emlékezz rá, hogy a jókat te megkaptad az életedben, hasonlóképpen Lázár is a rosszakat, neki most vigasztalásban van része, te pedig gyötrődsz. Mindezeken felül köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, úgyhogy akik át akarnának is menni innen hozzátok, nem mehetnek, sem azok onnan hozzánk át nem jöhetnek. Erre így szólt. Kérlek azért, atyám, hogy akkor küldd el őt az apám házához, mert van 5 testvérem. Hadd tegyen nekik bizonyságot, nehogy ők is egy gyötrelem helyére jussanak. Azt mondta neki Ábrahám, van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassák azokat. Az pedig így szólt, nem úgy, atyám, Ábrahám, mert ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek. Ő pedig azt mondta neki, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy ezen a napon se csak a fülünkkel halljuk, hanem befogadjuk, megértsük, és gyümölcsöt teremjen szívünkbe. Ezt kérjük most helyünkről fölkelve imádságban. Édesatyánk, köszönjük, hogy jöhetünk hozzád most lélekben. Annyira hajszás ez az élet, annyi minden történt velünk az elmúlt héten is, és annyi feladatunk van, annyi megoldatlan dolog terheli a lelkünket, nyomaszt minket. Köszönjük, hogy most megállhatunk előtted, hogy kisimulhat a lelkünk, hogy oda irányíthatjuk a szívünket, figyelmünket, te rád. Kérünk, könyörülj rajtunk, de ne csak most legyen figyelmünk rád, hanem ez a figyelem, amit rád irányítunk, hassa át az életünket, formálja át a hétköznapjainkat, hogy a hétköznapokban is tőled várjunk minden segítséget, megoldást. A te lelkületed legyen bennünk és munkálkodjon belőlünk. Kérünk szent lelkeddel, légy velünk, nyújts vigasztalást és adj bátorságos és békességes lelkületet a szívünkbe. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására a 821. énekünk éneklésével, Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát.
Szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Hídünk karja úgy ölelje, édes megváltókodás. Ő fejünk mi néhi tagja, ő a fény mi színei, mi cseli. Szólva, ha kell vérünk ontani, úgy szerette földi nyáját, s halt megértünk, jó úrunk, fájnadni kilátva minket, hogy szeretni nem tudunk. Nevelj minket egyességre, mint atyáddal egy te vagy, míg egyé lesz benned végre minden szív az ég alatt, míg szent lelked tiszta fénye lesz csak fényünk és napunk. S a világ meglátja végre, hogy tanítványid vagyunk.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét Máté evangéliumának 7. részéből, a 12-es és 13-as verset. Amint akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek ezt velük. Ez a törvény és a próféták. A szűk kapun menjetek be, a tágas a kapu és széles az út, amely a romlásba visz. Sokan bemennek rajta. Szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre vezet. Kevesen vannak, akik megtalálják. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk el a helyünket. Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Nagyon sokszor szoktuk hallani azt a szót az ige hirdetéseinken, hogy örökké valóság, örök élet, rengetegszer elhangzik ez a szó, de sokszor nem is gondoljuk át, hogy vajon mit jelenthet ez, vagy kell-e egyáltalán ezzel már most ilyenkor foglalkozni? Így úgy is van elég időnk, gondolhatjuk magunkban, ráér még ezzel foglalkozni, ráérünk erre még. Pedig főleg ilyenkor juthat eszünkbe, hogy milyen sokat jelent ez az ajándék, amit Istentől kapunk, az örök életünk, amelyre főleg ilyenkor emlékezhetünk ezekben a napokban, amikor a legtöbben az emberek ilyenkor mennek ki a temetőket látogatni. Példázatunk, amelyet felolvashattunk a hosszabbik ige szakaszból, gazdagról és Lázárról szólt, és ez azért egy különleges példázata Jézusnak, hiszen nem egy részben e világi példázat, de részben mégis a túlvilágról is szól benne Jézus Krisztus. Az alap szerkezete pedig nagyon hasonló azokhoz a művökhöz, amik az ókori irodalomban íródtak, amelyek nagyon hasonlítanak a mi népmeséinkhez, hogy van egy negatív szereplő, van egy pozitív szereplő, és a történet végére a negatív szereplő elnyeri méltó büntetését. De vajon csak erről szólhat-e ez a példázat, hogy a rosszak majd elnyerik méltó büntetésüket valamikor, az idők végén? Vagy az lenne-e a célja, hogy megvigasztalja, megsimogassa a szegény embereknek a szívét, hogy lesz ez még jobb is, ha máshol nem, akkor a túlvilágon? Bizonyosan nem ez volt a célja Jézus Krisztusnak, amikor ezt a példázatot mondta nekünk. Sokkal inkább az, amiről hallhattunk a reformáció hetében, az Isten tiszteletekre, akik eljöttek. Ott a magvető példázatáról hallhattunk, ahol a mag az a hirdetett ige, a különböző földek azok pedig az embereknek a szívét jelképezi. És nem mindegy, hogy milyen földre talál az a mag. Tehát nem mindegy, hogy a hirdetett ige milyen szívbe megy bele. Hogyan is viszonyulunk Istenünknek az üzenetéhez. Nézzük is meg a példázatot, amelynek lehet úgy is mondani, hogy az egyik fő szereplője ez a gazdag ember. És valahogyan, ha belegondolunk, érezzük azt, hogy nem stimmelhet vele valami, mert igazából egyebet sem tudunk róla, csak azt, hogy gazdag. Igazából ezt olvastuk, hogy volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomákat rendezett. Ez nem sok, még csak a nevét se tudjuk. Lázárnak, a koldusnak legalább a neve elhangzott, neki ismerjük. Sokszor, amikor egy temetés bejelentése jön hozzánk ide a hivatalba, hozzátartozókkal hosszan elbeszélgetünk, akik olyan sok mindent fel tudnak idézni elhunyt szerettükről, a közösen átélt emlékeket, kedvenc hobbiaikat, azokat, amiket szerettek csinálni a munka mellett, vagy amit éppen együtt éltek meg, mennyire odaadó szülők voltak, lehetne sorolni. Mennyi sok emlék, mennyi mindent el lehet mondani egy emberről, és mégis itt a példázatban erről a gazdag emberről csak ennyit hallunk, hogy volt egy gazdag ember. Ez önmagában így szomorúan hangzik, viszont nem szabad elítélnünk hamar ezt a szereplőt, hiszen a gazdagság vagy a vagyon az önmagában nem rossz. Ugye tudjuk jól, hogy a pénznek a szeretete a bűn. A vagyonnak olyan tulajdonsága van, hogy elfedi az ember szemét, és nem veszi észre emiatt a másik embert, azt, akinek szüksége lenne a segítségre. És a vagyon alatt sem kifejezetten a pénzre kell gondolni, hanem olyan kincsekre, amelyek fontosak a számunkra. És ez a pénz mellett lehet munka, lehetnek személyek, lehet pont egy ilyen hobbi, amit szórakozásból űzünk. Olyan tulajdonságok, olyan dolgok, amelyek eltakarják a szemünket, csak magunkkal foglalkozzunk, és emiatt észre sem vesszük azt, hogy nem vesszük észre a másik embert, azokat, akiket Isten ránk bízott az életbe. Olyanok ezek a dolgok, mint hogyha belenéznénk egy tükörbe, ugye tükör háta mögött van egy ilyen ezüstös fólia, ami miatt, ha belenézünk, csak a saját képmásunknak a tükröződését látjuk, ugyanilyenek ezek a dolgok is, eltakarják a szemünk elől azt, aki rászorulna. Majd azt olvassuk, hogy ez a gazdag ember a pokolba került, ahol Ábrahám szavaival élve az igében azt olvashattuk, hogy az életben ő már megkapta a javait. Az életben valóban megkapta a javait, mert neki mindene megvolt. Nem szűkölködött, nem úgy, mint a koldus, aki ott volt a közelében, egy idegen valaki, az egyik ember, aki rá volt bízva. És a keleti költészetnek egy nagyon szép példáját láthatjuk a felolvasott igében, mert ahol az ember nem segít, ott az állatok a kedvesek, mert ugye azt olvastuk, hogy a kutyák mentek oda, és nyaldosták Lázárnak a sebét. Embertől viszont nem kapott segítséget. Tehát még az állatok is emberségesebben viselkedtek, mint az emberek. És valóban ma is milyen sok ilyen helyzetben levő ember van. Szeretet nélkül felnevelt gyermekek, olyan emberek, akiknek segítségre van szüksége, és nem kifejezetten anyagiakban, hanem lelki támaszban, egy jó szóban lehetne ez bármi, egy egyszerű segítségkérés, egy odafordulás. Pedig ezeket Isten lehetőségként adja az életünkbe, ezeket a helyzeteket, ezeket az embereket. Ugyanilyen lehetőségként kaphatta még az életében ez a gazdag ember is Lázárt, hogy meglássa ebben a szegény koldusban a fele barátot, hogy lehajoljon hozzá, hogy segítsen rajta. És akkor valami elindulhatott volna a szívében, és akkor hamarabb eszébe jutott volna, hogy nem csak ez az idegen koldus van rábízva, hanem ott vannak a rokonjai is, akiknek szintén aggódhatott volna azért, hogy vajon üdvözülnek-e majd a haláluk után, vagy sem. Mert ez a vagyon által levő tükör, ez a réteg, ez nem csak Lázárt takarta ki a gazdag ember szeme elől, hanem akik még közelebb voltak hozzá, a saját testvéreit is. Krisztus követőjeként az a kötelességünk és feladatunk nekünk is, hogy környezetünkben észrevegyük azokat, akiket Isten ránk bízott, hogy mi segítsünk nekik. És ezek lehet, hogy nekünk nem fognak tetszeni, vagy már lehet, hogy első pillantásra nem tetszenek ezek a helyzetek, ezek az emberek, de akkor is meg kell lépnünk ezt a próbát, mert Jézus Krisztus ezt mondta ezzel kapcsolatban: éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Amennyiben egyel is az én kicsinyeim közül megcselekedtétek, velem tettétek meg ezt. Így olvashatjuk, amit Jézus mond. Tehát Istenünk számunkra is ad ilyen lehetőségeket, rajtunk áll, hogy ezeket észrevesszük-e. Rajtunk áll az, hogy ezeket merjük-e bevállalni, és hogy szeretnénk-e mi is ezek által is formálódni lelkiekben. Vajon mi észrevesszük-e a mi életünkben az ilyen koldusokat, ilyen lázárokat, nagy rohanás közepette? Tehát Lázár volt a példázatban az első ember, egy idegen koldus, akit Isten rábízott volna erre a gazdag emberre. Lázárnak a neve is sokat mondó, hiszen jelentéssel bír, mint a legtöbb bibliai név. A teljes név az úgy hangzik, hogy Eleázár, és azt jelenti, hogy Isten az, aki egyedül könyörül rajtam, vagy Isten az én segítségem. És tényleg milyen szép, hogy a neve, a jelentése meg is valósult az életében, hiszen ő szegény volt, koldus volt, és nem csak ilyen értelemben, hiszen az Új Szövetségben sokszor, amikor a szegénységről beszélünk, arra is gondolunk, amikor megalázzuk magunkat Jézus Krisztus előtt. Amikor belekerülünk egy helyzetbe, és el tudjuk mondani azt, hogy ezt Isten segítsége nélkül nem tudom egyedül megcsinálni a saját erőmből. Rászorulok Isten kegyelmére. Lehet, sőt, biztos, hogy már mi is kerültünk ilyen élethelyzetekbe. Például egy-egy operáció, műtét előtt, vagy nehéz élethelyzetben, amikor nem számított az, hogy mennyire ügyesek vagyunk, nem számított az, hogy mennyi pénzzel rendelkezünk, hiszen egyedül ezt képtelenek voltunk megoldani. Egyedül Isten kezében volt akkor az életünk. Rá kell jönnünk, hogy mi nem vagyunk képesek igazából semmire, még csak szeretni sem egyedül. Tehát ez a koldus, aki ott volt lehetőségként az példázatbeli gazdag ember előtt, ő az Istenben való bizalomnak volt a példaképe, mondhatjuk így is. Hiszen koldus létére ő volt a világ leggazdagabb embere, hiszen sírig tartóan bízott Istenben. Ilyen fajta bizalommal tekintsünk mi is az örökkévalóság felé, most ezekben a hetekben, amikor elhunyt szeretteinkre gondolunk, amikor a temetőket meglátogatjuk, és ugyanúgy az örök életünkre gondoljunk, erről elmélkedjük, amikor az úri szent vacsorát is magunkhoz vesszük a mai alkalmon. És amit az igéből kiderült, Lázár mellett voltak mások is, akik rá voltak bízva példázatbeli emberünkre, az öt testvére, akiknél már nem lehetett volna az a kifogás, hogy ők szegények, koldusok, visszataszítóak, vagy bármi ilyesmi, hiszen ők a rokonai voltak, a testvérei. Mondtam azt is, hogy őket sem vette észre ez a gazdag ember, pedig sokkal hamarabb eszébe juthatott volna aggódni értük. De elkésett, duplán elkésett a gazdag ember azzal, hogy rábízottakkal foglalkozzon. És mindkét kérése, amelyet a példázatban a pokolból a mennyország felé Ábrahámhoz fűz, azok elutasító szavakra találnak. Ahogy az öt testvérére gondolunk, a példázatbeli embernek, nekünk is eszünkbe juthat, hogy van családunk, vannak szeretteink, hozzátartozóink a környezetünkben. Fontos elgondolkoznunk most, testvéreim, azon, hogy kik is ezek, és hogy mennyit is tettünk értük, és hogy mindent megtettünk-e értük, hiszen ők vannak hozzánk a legközelebb. Mertünk-e beszélni nekik a megváltó Jézus Krisztusról, és hogy az mindarról, amit a mi életünkben tett. Fontos átgondolnunk azt, hogy mi az, amit még tehetnénk-e értük, hiszen azért, hogy észrevegyük azokat, akiket Isten ránk bízott, nem kell elmenni más országba, elég, hogyha a saját házunk táján kezdjük meg az öröm hírnek a hirdetését, még akkor is, hogyha nehéz. Jézus Krisztusunknak a váltság művére is emlékeztet bennünket ez a példázat, hiszen ahogyan utal rá Ábrahám a példázatban, hogy nem hinnének akkor sem ezek a gazdag ember testvérei, hogyha visszatérne valaki a halálból, ugyanúgy, aki nem adja át az életét, a szívét Jézusnak, az mindegy, hogy Jézus Krisztus már feltámadt a halálból, már megszerezte számunkra az örök életet, annak olyan kemény szíve lesz, mint amit első nap hallhattunk a reformációs alkalmakon, mint a kemény föld, a száraz föld, amelyben az ige magva nem tud gyökeret verni. És nem véletlenül emlegeti a példázata a poklot és a mennyországot is ilyen képletesen. Mert mondhatjuk azt, hogy ez csak egy példázat, de azt is ilyenkor szemügyre kell venni, hogy Jézus sosem mondott olyan példázatot, amely fantázia lenne. Tehát mindig a valósághoz kapcsolódik az a példázat, amit ő mond. Ezért próbálja így leírni a poklot, hogy mi is ez, hogy ne egy büntető helynek képzeljük el, hiszen a pokol az a hely, amelyet alapból minden ember megérdemelne, tehát az alapeset az lenne, hogy mindenki a pokolba kerül. Ez így rosszul hangzott, de ez az igazság, és csak az menekül meg a pokolból, aki megragadja Jézus felé kinyújtott kezét, amely minden ember felé ott van, csak nem mindenki veszi észre, nem mindenki kapaszkodik bele. És hogy miért fontos emlegetnie Jézusnak azt, hogy van pokol, van mennyország, fontos megélni az Istenbe vetett hitünket itt a földön? Azért, mert fontos tudnunk azt, hogy mitől is akar bennünket megmenteni, mi is az, ami fenyeget bennünket. Nem az, hogy vasvillával szurkálnak, hanem hogy teljesen távol vagyunk Istentől, az ő szeretetétől. És erre nagyon jó példa, egy jó barátom mesélte, hogy egyszer a padlást takarította, és a létrán a pár éves gyereke megpróbált utána mászni. És amikor ő hátra nézett, akkor azt látta, hogy ez a gyerek kapaszkodott, és ha időben nem kap oda, hogy felhúzza őt, akkor valószínűleg vagy meghalt volna ez a gyerek, vagy olyan sérülést szenved, amely egy életre meghatározza az életét. És utána elmesélte nekem, hogy átgondolta, hogy azt, hogy milyen borzalmas lett volna, hogyha ez megtörténik. Hogy mitől mentette meg Jézus, hogy időben figyelmeztette őt, hogy forduljon meg és húzza fel ezt a gyermeket. Szóval milyen meghurcoltatás várt volna utána rá, nem beszélve arról, hogy elveszíti a fiát. Ezért beszél Jézus itt a példázatban is a pokolról, hogy képben legyünk, hogy tudjuk azt, hogy mitől ment meg bennünket, mitől mentett már meg bennünket, hiszen ő már megszerezte számunkra az örök életet az ő áldozatával. Erről beszél ma nekünk az Úri Szent Vacsora is, és ezért üzeni számunkra az ige szakasz, hogy figyeljünk oda azokra, akiket Isten ránk bízott. Ne kövessük el a gazdag ember példáját, hogy a saját dolgaink, amikkel el vagyunk foglalva, eltakarják a fele barátunkat a szemünk elől. A Krisztusban való igazi hit az ezekben a tettekben nyilvánul meg itt a földön. És tudnunk kell, hogy ezeknek a hiányában bizony nem lehet az üdvösségbe kerülni. Adja Isten, hogy ez mindig eszünkbe jusson. Adjuk át neki az egész életünket, ahogyan Pál apostol is fogalmaz. Következőképpen olvashatjuk. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátja kedvét keresse, mégpedig annak javára és épülésére. Amen. Szeretett testvéreim, az úrvacsorára készüljünk a 391-es számú énekünk eléneklésével, aminek első sora így kezdődik, a sötétség szűnni kezd már.
Sötétség szűnni kezd már, az a csillag eljő hozzád, véget ér a gyász a sóhajtás.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan is adta parancsba a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora szentségét. Pál apostol korintusbeliekhez írott első leveléből mondom. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti rettetek megtöretett, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráltak, és így szólt. E pohár, am az új szövetség, az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljő. Most pedig, kedves testvéreim, csendesedjünk el, és magunkban köszönjük meg Istenünk kegyelmét. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a csendben elmondott imáinkat. Az 51. Zsoltár szavaival fejezzük be. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Kedves testvéreim, helyünkről fennállva mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatik Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncilus Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, egyházunk rendje szerint feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogyha Isten nem könyörült volna rajtunk Jézus Krisztus által, akkor mindnyájan elvesznénk a bűneinkben? Mondjuk együtt, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Én ezt hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezért a kegyelemért hálából teljes életeteket az Úrnak szentelitek, és az ő dicsőségére éltek továbbra is? Én ezt ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, és én, mint az Úrnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, amelyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből egyedül Jézus Krisztus érdeméért. Amen. És a kiengesztett voltunkat egy készfogással a környezetünkben levő testvér felé fejezzük ki. Kedves testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és járuljunk az Úr asztalához. A megszokott rendben először ez a padsor kezdje, utána a másik padsor. A fal felé menjünk ki a padokból, először vegyük magunkhoz a kenyeret, utána középen a bort, és középen térjünk vissza a padunkba. És az úrvacsorára énekeljük az 581-es számú énekünket valamennyi versével. Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege. Kedves testvéreim, így adta parancsba a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Így éltek vele az apostolok, hitvalló őseink, és így éltünk vele most mi is. Mielőtt hazatérnénk hajlékainkba, bátorítalak titeket a hívő élet folytatására az ige szavaival. Kérlek titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változtassátok meg értelmeteket, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Kedves testvéreim, gyertek fennállva, fejünket meghajtva imádkozzunk. Drága Urunk, sok mindenért hálásak vagyunk neked. Köszönjük a tegnapi gyülekezeti kirándulást, köszönjük a fiataloknak és a testvéreinknek, a gyülekezetünk asszonyainak a szolgálatát a szeretett vendégségben is. Köszönjük a megterített asztalt, hogy Jézus Krisztus áldozatára emlékeztet bennünket. Hálát adunk neked, Urunk, a reformációért, és kérünk, Urunk, azokért, akik gyászt hordoznak a szívükben, akik elhunyt szeretteikre emlékeznek, hogy te erősítsd meg őket, te légy ott velük az életükben továbbra is. Kérünk téged, Urunk, a gyülekezetünk betegeiért, te adj nekik továbbra is gyógyulást. Többen is betegek, és külön kiemelném Benedeket, a gyülekezetünk kántorát, neki adj minél hamarabbi felépülést, és erősítsd meg őt. Vigyázz mindannyiunkra, kérünk, Urunk, a te szent lelkedért, hogy adj gyógyulást ezekbe a családokba, ezekbe az emberi életekbe. Kérünk, hogy taníts arra bennünket, hogy észrevegyük azokat, akiknek szüksége van a mi segítségünkre, hogy ki az, akit te küldtél oda, akinek akárcsak egy jó szóval is, de a segítségére legyünk, akiket ránk bíztál. Add, Urunk, hogy legyen erre szemünk, hogy ezeket észrevegyük. Jézus Krisztus értete fiad nevében kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvéreim, fogadjuk Isten áldását. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátja kedvét keresse, mégpedig annak javára és épülésére. Amen. És a nemzetünket is foglaljuk imádságba a himnusz eléneklésével.
Isten áld meg a magyart, jó kedvel bőséggel, nyújts feléje védő kart, ha küzd ellenséggel. Mal sorsak itt régen tép, ósz rá vég esztendő.
Kedves testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és Kárpátalján élő testvéreinket a gondolatainkban tartva énekeljük el a 799-es számú énekünk első három versét. Első három versét, és az első verse így kezdődik: mindig velem, Uram, mindig velem.
Mindig velem, Uram, mindig velem, még ha nem láthat is gyarló szemem. Azért ez énekem, velem van Istenem, velem van Istenem, mindig velem.
És kedves testvérek, a záró énekünket is énekeljük el, a 771-es számú énekünket, és utána, Isten tiszteletünk után ne szaladjunk egyből haza, hanem itt oldalt, ahogy kifele megyünk, itt a templom kertben, egy szeretett vendégségre, egy kis teára, süteményre várunk szeretettel mindenkit. 771-es számú énekünk, velem vándorol utamon Jézus.
Hordani ott van ő.